Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
Az Istentelen ifjúság premierjére készül a Radnóti Színház. A próbák már javában zajlanak. A történet egy fasizálódó országban játszódik, ahol a kirobbanó háború fenyegetésében a nemzet jövője a tét. A jövő pedig, mint mindig, a fiatalokon áll, és mindazokon, akik a hazafias helytállás útján segítik ezt a generációt. Az Ödön von Horváth kisregénye alapján született darab középpontjában a boldogulást kereső kisember morális dilemmái és a kamaszok identitás keresése áll egy értékvesztett világban. Hogyan lehet leszámolni önnön gyávaságunkkal és küzdeni egy helyes ügyért? A két világháború közötti hitleri Németországban született történetben egy tanárt és a gondjaira bízott kamasz diákcsoportot követjük az erdő mélyére, egy katonai felkészítést szolgáló, szörnyű tragédiába torkolló táborozásra. Ödön von Horváth részvéttel megírt, mégis kendőzetlen társadalmi diagnózisának tárgya az egzisztenciális bizonytalansággal láthatott megalkuvások kora, és benne a kisember egyéni felelőssége. Az Istentelen ifjúság című kisregényt Ödön von Horváth 36 évesen írta, és eddigre már sikeres, színpadi szerző volt, 18 drámát írt egyébként, de a színpadokról korábban nagy sikerrel játszott műveit a nácik letiltották. Levelezéseiből tudjuk, hogy nem akart fiókdráma szerző lenni, és így a regényírás felé fordult, és gyors egymás utánban elkészült az Istentelen ifjúság és a korunk gyermeke. Ám nem sokkal a két kisregény befejezése után elhunyt. Az előadásban a tanárt Porogi Ádám kelti életre, Schneider Zoltán több szerepben is láthatjuk. A december 17-től látható előadást Nagy Péter István rendezi.
Fesztivál.
November 27-e és december 3-a között Csepel ismét a zenei kultúra kiemelt helyszíne lesz. Harmadik alkalommal rendezik meg az Egresi Fesztet. Az egyhetes programsorozat keretében iskolai bemutatók, változatos helyszínű koncertek és adventi gyertyagyújtás is várja a közönséget, valamint most először országos zenei verseny is erősíti a gazdag kínálatot. A fesztivál az Egresi Béni Református Művészeti Szakgimnázium igazgatója, művésztanárai és diákjai kezdeményezésére az önkormányzat és a szülők együttműködésével jött létre. A fesztivál rendezvényein a zene és a közösségi lelki baráti találkozások élményei erősítik egymást.
Kiállítás.
Techno cool, új irányok a 90-es évek magyar képzőművészetében. A Magyar Nemzeti Galéria kiállítása egy olyan fiatal művészgeneráció gondolkodásmódját járja körül, amely a rendszerváltozás után a 90-es években a szabadságot, a gazdasági és kulturális nyitottságot felszabadító élményként élte át. Ebben az elektronikus zenék forradalmasító szemlélete, a DJ kultúra, a partik új vizuális világa meghatározó inspirációt jelentett, ami a művek vizualitásában a bennük felvetett kérdésekben is megjelent. A technokult tárlat a vizuális kultúrán, a flyerek és lemezborítók világán, az irányt mutató elektronikus zenéken keresztül nem csak az akkor volt fiatalokat invitálja negyedévszázados visszautazásra az időben. A kiállítás több mint fél száz alkotó művein keresztül a különböző médiumok, festészet, objektfotó, print, videó és kismértékben a számítógép alapú művészet 90-es évekbeli alakulását is bemutatja. Az izgalmas és a mai napig újszerűnek ható képi világot megjelenítő műalkotásokat látványos, több zenehallgatási, videós és edukációs ponttal kiegészített enteriőrben láthatja a közönség.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Hét érdekesség az esztergomi bazilikáról. Az esztergomi Várhegyen magasodik hazánk legnagyobb temploma, a Nagy Boldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház, avagy ismertebb nevén az esztergomi bazilika. A viharos évszázadokat megélt emblematikus épület számos érdekességet rejt. Rekord vastagságú tartófalak, A bazilika megalkotásánál a szakemberek mindent megtettek, hogy biztosítsák ennek a hatalmas épületnek a stabilitását. Egészen leástak a Várhegy szikla alapzatáig. A kupolát tartó falak a maguk 17 méteres szélességével Magyarország legvastagabb falának számítanak. Elefánt súlyú hangok. A főszékes egyháznak három harangja van, amelyek a déli harangtoronyban találhatók. Ezek közül a legnagyobb 5827 kg-os, átmérője pedig 218,5 cm. Azt Lezák László által 1938-ban öntött harang súlya egy kifejlett afrikai nőstény elefánt testtömegével vetekszik. Magyarország legmagasabb épülete. Az esztergomi bazilika magassága az altemplomtól a kupola gömbjéig pontosan 100 méter, ezzel Magyarország legmagasabb temploma és épülete is egyben. Fun fact, 18 zsiráfnak kellene egymás fejére állnia ahhoz, hogy elérjék a kupola tetejét. Innováció az építészetben. Számos technikai újdonságot vetettek be a korszak emberei a templom megalkotásánál. A klasszicista építészet kiemelkedő alakjának, Pak Jánosnak köszönhetően például itt használtak az országban először üreges téglát. Közel 50 évig épült. Az esztergomi bazilika alapkövét 1822-ben tették le, a zárókövet pedig 1869-ben. A 47 év alatt 4 hercegprímás építette a klasszicista stílusú bazilikát, Künnel pár, Pak János majd Hild József tervei alapján. A bazilika és a hozzátartozó épületek az eredeti tervek szerint egyébként az egész Várhegyet elfoglalták volna. Ez végül ugyan nem valósult meg, de a második emeleten található panoráma teremben egy óriás makett mutatja be, milyen lett volna, ha elkészül a gigantikus épület együttes. Kirakós kápolna. A 16. századból fennmaradt vörös márványból készült kápolna hazánk egyetlen épségben megőrzött reneszánsz műemléke. Szállítását és költöztetését csak úgy tudta megoldani az építőmester, hogy 1600 darabra fűrészeltette, majd, mint egy óriási puzzle játékot, úgy rakták össze új helyén az esztergomi bazilikában. Magyarország leggazdagabb kincstára. A bazilika első emeletén lévő főszékes egyházi kincstár, amellett, hogy hazánk leggazdagabb egyházi kincstára, világviszonylatban is kiemelkedő ötvös és textilgyűjteményt tudhat magáinak. Az itt található legöregebb tárgy egy ovális, metszett, hegyi kristály, amely több mint 1150 éves. De a kincstárban sétálva számos magyar uralkodókhoz köthető műtárgyat is felfedezhet az ember, mint például Mátyás király kálváriáját vagy Zsigmond király szarv serlegét. Továbbá itt őrzik a legtöbb olyan tárgyi emléket, amelyet a magyar király koronázások alkalmával használtak.
Jazz. Egy nap a gitár őrület jegyében. December 10-én adventi hangulatú jazzkoncertek várják az érdeklődőket a Vigyázó Sándor Művelődési Központban működő Jazzpresszóban. A nap során olyan neves fellépőkkel találkozhatunk, mint a Canaro, Bolba Éva és a Jazzterlánc, a Guitar Madness vagy a Gyárfás István trió. A Jazzpresszó az egyik legrégibb, folyamatosan működő fővárosi jazzklub, jelenlegi szakmai vezetője a Budapestért díjas, nemzetközileg is elismert gitáros Gyárfás István, akinek személye garancia a magas színvonalra. A délutántól késő estig tartó program keretében igazi fesztivál hangulatot teremtve Rákos mentén, gitárworkshopokra és bemutatókra, fotókiállításra, jazz gyerekkoncertre és a fiatal tehetségek bemutatkozására is sor kerül. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Árulónak bélyegzik a hazájában azt a fiatal nemest, akit velencei üzleti partnere becsapott és kiszolgáltatott a töröknek. A számkivetett fiatalember bosszút esküszik, és a kalózok közé áll, de vajon közelebb viszi ez a céljához, hogy visszanyerje társadalmi státuszát? A kalózkapitány Benkő László kalandregénye a 16. századba viszi az olvasóit az Adriára. Nem csak tengeri csatákba és a dalmát kikötő városokba juthatunk el a történet révén, de megtudhatjuk, hogy a kémek milyen terveket forraltak a Dózsepalotában és Isztambulban. Ahogyan az író korábbi regényei, ez a könyv is rendkívül mozgalmas, fordulatos, és egészen olyan, mint valami időutazás. Benkő Lászlót arra kérem, meséljen az uszkók kalózokról, akiknek a közösségére épül ez a regény.
Ők voltak ugye a dalmát kalózok, bennem csak a Karib-tengeren, meg a Csendes-óceánon volt a kalózok, hanem itt voltak az Adrián és a földközi tengeren is ebben az időszakban. És a horvátok, a dalmátok, őket valódi hősöknek tekintik, annak ellenére, hogy a kárvallottak természetesen tengeri rablóknak, meg gyilkosoknak mondták őket, ha ez korán sincs így, próbáljunk meg egy 16. századi ember fejével gondolkodni, akkor máshol voltak az erkölcsi ítéletek. Az uszkók szó maga azt jelenti dalmát horvát nyelven, hogy beugró, beugrani. Azt is jelentett egyébként, hogy a szárazföldön mentek át, ugrottak át a gyepűn a határon török területre, és ott hajtottak végre, meg ilyen partizán módon ilyen harci cselekményeket, vagy pedig a kis léleg, hát nem annyira lélegvesztő, mert 10-15 méteres hajókkal dolgoztak, csónakokkal, evezős és kis vitorlás csónakokkal dolgoztak, azzal rohanták meg a gályákat, és átugrottak a gályák fedélzetére, ott vívták meg a harcot. És ezek az uszkókok csak is és kifejezetten, mivel a családjukat, a faluikat, a társadalmuk egy részét a török tönkretette, kifejezetten a török ellen harcoltak. Aztán elkövetkezett egy olyan esztendő, 1571, amikor Lepantónál a keresztény liga, Szent Liga hajó ármádiája végzetes csapást mért a szultán tengeri erőire. És ebben a csatában részt vettek a spanyolok, a velenceiek, a genovaiak, a máltaiak oldalán, részt vettek uszkók harcosok is, mind a tengert viszonylag jól ismerő személyek. És igaz ugyan, hogy itt győztek a keresztények, de aztán 3 éven belül, nem is kellett hozzá annyi, Velence különbékét kötött a törökökkel, pontosan azért, hogy a levantei kereskedelmet tovább tudják folytatni, mert a Velence ebből élt. Igen ám, csak akkor az uszkókok, mikor ezt megtapasztalták, és mikor ez tudomásukra jutott, akkor a török mellett a másik áldás nagy ellenségük Velence lett, és ez is maradt, mint egy 50 esztendőn keresztül. Természetesen a törököt beakadályozták abban, hogy az Adriára feljusson, a velenceieket pedig megakadályozták abban, hogy a törököktől árut tudjon elfoglalni. És mivel a Velence alapvetően ellenségüknek számított, az uszkókok mindent elkövettek azért, hogy ezeket a hajókat kézzel kerítsék, és meg is vámolják becsületesen.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen szempontok alapján választottak célpontot, mert hát itt azért ebben a könyvben végül is az olvasó az uszkókokkal van, tehát az ő erkölcsi normáikat elfogadja, de hát mégiscsak raboltak lényegében.
Persze. Hadd említsek itt egy város, Ravuzát, ami ugye Dubrovnik. Nagyon érdekes volt a pozíciója ennek a városnak. Egy különálló államocska volt végső soron, de azért mégsem olyan jelleggel, mint Velence vagy Genova. Ők is kereskedelmi tevékenységet folytattak, sőt rendkívül fejlett hajógyártások is volt, viszont ennek a városnak olyan jelleket tessenek a kedves olvasók elképzelni, mint annak idején a II. Világháborúban volt Lisszabon, vagy egyéb ilyen nyugat-afrikai, észak-afrikai városok, például mint Casablanca. Azt értem ez alatt, hogy ezekben a városokban is, a II. Világháborúban is minden érintett fél kémhálózata jelen volt. Ravuzában is, illetőleg Dubrovnikban is. Ott voltak a török kémhálózat, ott volt a velencei, a genovai, a francia, a spanyol kémhálózat. Mindenki, aki a területen érdekelt volt, ebben a mediterrán területen érdekelt volt, az Ravuzában megtalálható volt. Na most az uszkókok természetesen kapcsolatokat alakítottak ki, akik rendszeresen megmondták nekik, hogy Ravuzába vagy Ravuza alatti részekről mikor, milyen hajók érkeznek, mi van a szállítmányba, kísérik-e a török szállítmányt velencei zsoldosok, ez is fontos volt nekik, és akkor megtervezték azt, hogy itt a dalmáciai szigetvilág melyik részén, hol fogják majd elkapni. Lásban álltak, mert kiválóan ismerték a szigeteket, kiválóan ismerték a szélviszonyokat, az áramlatokat, minden egyebet, ami ehhez szükséges. Lásban álltak, és elkapták őket.
Én nem is emlékszem, hogy bármelyik könyve esetében ennyire erősen elgondolkodtam volna azon, hogy milyen nehéz lehetett az információ áramoltatása.
Áramlás.
Igen, tehát, hogy itt nagyon sok szó esik arról, hogy honnan jön az információ, hogy megbízható-e, aki az információt átadja, hogy nem tudni, hogy kikém. Egyrészt, másrészt, ha török, akkor még gyanúsabb, hogyha viszont még váltott vallást is, akkor meg aztán végképp leírták.
Most a török titkosszolgálat nagyon előszeretettel dolgozott olyanokkal, akik ott hagytak egy keresztény hadsereget, vagy olyanokkal, akik foglyok voltak és muszlimmá lettek. Aztán később már nem foglalkoztak azzal, azzal, hogy őket muszlim hitre térítsék. Jó volt úgy, amilyen volt, a lényeg az, hogy dolgozzon. Ragusában, a kereskedelemben rendkívül sok olyan személy szerepelt és vállalt szerepet, akik valamelyik királyságnak, valamelyik országnak, valamelyik birodalomnak a titkosszolgálatát erősítette.
Így könnyebb elképzelni a hallgatónak, hogy vajon mennyire nyitottak, mennyire befogadóak, akár az uszkókok, akár bárki más, akivel találkozhat ez a főhős. Ugye egy fiatal gróf útját követjük itt végig, akinek úgy indul az élete, mint hogyha minden rendben lenne, nősülés előtt áll, és azt gondoljuk, hogy egy kiváló és biztosított jövő áll előtte, de hát nem ez történik vele. Kinek állhat egy ilyen fiatal gróf az útjában?
A gróf és a családja. Ő az édesapjával volt a fikció szerint. Ő az édesapjával kereskedelmi tevékenységet folytatott, és úgy érezte az édesapja, hogy ő jobb a kereskedelemben, mint a harcokban lenne jobb, és szívesebben kereskedett nyugat irányba, hajókkal, Velence felé, mint hogy a Zrínyi oldalán a törökökkel háborúzzon állandóan az Unafonó környékén, vagy pedig Boszniában. Na most a lényeg ennek az egésznek az, ami még erről elmondható, hogy minden olyan tevékenységben, amiben hatalmas nagy vagyonok forogtak, és pénzek forogtak, és nem, ez úgy szoktam mindig mondani, hogy nem emberek házasodtak, hanem címek és vagyonok. Mint például ebben a történetben is, hogy a vagyon házasodott, és el akart venni egy rendkívül módos velencei lányt, ez a 20 éves főhős, és természetesen ott a velencei papának, ami még elmondható, az elsősorban az volt a célja, hogy ezt a családot minden tekintetben valahogy kizsákmányolja, ellehetetlenítse, és minden machinációja ebbe az irányba mutatott utána, és az, hogy az édesapját el kell tüntetni, az egy dolog, de el akarták tüntetni ezt a fiatal embert is. Nyoma sem maradja annak, hogy volt valaha egy ilyen nevű család ott a környéken, és az ki részt vett a kereskedelemben.
Benkő Lászlóval beszélgettem a Kalóz kapitány című regényéről, a könyvet a Családi Könyvklub jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.